Az előzményekkel kellene kezdeni, hogy mit jelent az is, hogy nemzetiségpolitika. Azt értjük nemzetiségpolitika vagy magyarságpolitika alatt, hogy az akkori román pártvezetés és személyesen az első titkár Nicolae Ceaușescu milyen politikát, milyen nemzetiségpolitikát folytatott a magyarokkal szemben, milyen stratégiákat követett, hogyan alakult a pártvezetés és a magyarság kapcsolata. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért sajátos, vagy miben sajátos a Ceaușescu rendszer, néhány szóban elmondanám azt is, hogy milyen előzményei voltak ennek a korszaknak, ennek a politikának. A második világháború után ugye a román kommunista párt határozta meg a politikai életet, a politikai palettát, és ezzel a kisebbségi kérdés kezelése is az ő hatáskörébe ment. És el kell, hogy mondjuk azt, hogy a román kommunista párt nemzetiségpolitikája, magyarságpolitikája nem egy azonos politika, hanem korszakonként változik, különböző külső és belső hatások miatt állandó jelleggel változott, vagy taktikai megfontolásokból, vagy más hatások miatt. A II. Világháború utáni első időszakot az integrációs politikának nevezzük. A román kommunista párt még nincs hatalmon, teljes mértékben nem uralja a románi politikai életet, és ezért egy szövetségi rendszert ajánl föl a kisebbségeknek. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden kisebbségnek van egy érdekképviseleti szervezete, a magyaroknak a Magyar Népi Szövetség volt, amelyek a kommunistákkal szövetségesen próbálják képviselni az adott nemzeti közösség, jelen esetben a magyar közösség érdekeit. Persze a Népi Szövetség nem volt egyenletes, a Népi Szövetség megpróbálta leképezni, képviselni a teljes magyar közösséget, de hát ez nem sikerült akkor sem, ez egy örök dilemmája az erdélyi magyar közösségnek, hogy létezik egy olyan szervezet, ami teljes mértékben lefödi és föl tudja vállalni. 48-ban, miután a román kommunisták átvették a hatalmat, ez a viszony megváltozik. Ezeket a nemzetiségi szervezeteket gyakorlatilag kiürítik tartalmi szempontból, és a román kommunista párt szócsövévé, propaganda eszközévé alakítják át. Kiürülnek kisebbségi tartalmukat tekintve, olyannyira, hogy 1953-ban föl is számolják, és elkezdődik az 50-es évek, amit mi a korai sztálinista időszaknak nevezünk a szakmában, ami azt jelenti, hogy lényeges változás áll be a román, akkor már munkáspártnak nevezett kommunista párt kisebbségpolitikájában. A lényeges kérdés az, hogy a 40-es évektől eltérően megszüntetik azt az elképzelést, miszerint kollektíven integrálják a román rendszerbe a kisebbségeket. Említettem, hogy voltak különböző szervezeteik. Itt azt mondják, hogy lehet integrálódni a román rendszerbe egyénileg. Napjainkban is ez a legfontosabb kérdés, hogy ismernek-e kollektív jogokat, vagy sem. Hát egyénileg mindenkinek joga van mindenhez, a boldogsághoz, a munkához, ahogy mondták akkor, de kollektív jogokat nem ismernek el. Egy kis kivételt tesznek az 50-es években, és pedig a Magyar Autonóm Tartomány révén a székelyföldi magyarságnak, ahol szovjet, én most sugallatot mondok, de azt nagyon időzőjelbe teszem, tehát szovjet nyomásra, szovjet utasításra létrehoznak egy Magyar Autonóm Tartományt, és ez működik 1960-ig. A tartományról annyit nagyon röviden, hogy nem volt politikai és gazdasági szempontból autonóm, de a területén élő magyarság nagyfokú nyelvi és kulturális autonómiának, hát a kommunista rendszeren belüli értelmezett autonómiának örvendhetett, és szabadon használhatta az élet minden területén az anyanyelvét, és egy elég széleskörű kulturális intézmény működtethetett. Ennek a korszaknak az 56-os forradalom vett véget, amely megváltoztatja a román munkáspárt, román kommunista párt szemléletét, elkezdődik a román társadalom erősebb ideológiai megszorítása, és ezen belül a kisebbségekkel szemben pedig azt a taktikát alkalmazzák, hogy felszámolják az önálló kisebbségi intézményrendszereket, azzal érvelve, hogy a kisebbségi nacionalizmus ezekben termelődött ki 56 során is, és megkezdődik a 60-as évek első felében az iskola összevonások, a Bábesbolyai Egyetem létrehozása és a Magyar Autonóm Tartomány feloszlatása. Ennek a megszorításos időszaknak vett véget valamilyen szempontból a Ceaușescu korszak, és akkor itt most már rátérünk a tényleges Ceaușescu korszakra. 1965-től számítjuk a Ceaușescu korszakot, akkor kerül hatalomra a pártitkár, És a Ceausescu korszaknak két nagy alkorszakát különítjük el. Az 1965-től az 1970-es évek közepéig tart a liberálisabb időszaka, és az 1970-es évek közepétől, 75-től, 74-től beszélhetünk a diktatúra bekeményedéséről, a diktatúra eltorzulásáról. Nos, ebben a liberális korszakban Ceausescu többféle megfontolásból részben szakít elődje nemzetiség politikájával, magyarság politikájával. Ő tudja azt, hogy elég nagyléptű külpolitikára fog törekedni, és ezért nagyon fontos az, hogy a hátországa, a román belpolitikai élet legyen kiegyensúlyozott, legyen stabil, és ezért egyfajta kiegyezést ajánl fel az erdélyi magyar értelmiségi és politikai elitnek. Szakít a megszorító intézkedések egy jelentős részével, és az erdélyi magyar politikai és kulturális elitet integrálja egy bizonyos intézményrendszerben. 68-ban nagyon sok az erdélyi magyarságot is érintő fontos eseményre kerül sor. Hát vegyük sorra, 68 első felében lezajlik a közigazgatási reform, amely révén ugye megszűnnek a tartományok. Hosszas viták során nem jöhet létre az egységes székelyföldet felülelő nagy Székely megye, de vannak kisebb engedmények, és ennek hatására megszületik a két magyar többségű Székely megye, de ugyanakkor Maros-Szék pedig egy román többségű Maros megyébe kerül, amivel elveszíti Maros megye a magyar hangsúlyát, és Marosvásárhelyen is beindulnak azok a folyamatok, amiről majd később beszélhetünk, hogy megváltozik az város etnikai arculata, összetétele. Tehát itt egy ilyen felemás eredményről beszélhetünk, nincs teljes magyar ellenes megnyilvánulás, hisz megtehették volna azt is, hogy például Háromszéket Brassóhoz csatolják, mint ahogy megtették 60-ban. Itt kompromisszumhoz folyamodik a román pártvezetés. 68 nyarán találkozik Ceausescu személyesen, hangsúlyozom, hogy személyesen, a párt első titkára a magyar értelmiségi elit képviselőivel, már akit ők annak tartottak és meghívtak a találkozásra. Itt végül is megfogalmazódik az erdélyi magyar kulturális elit mindazon kérés csomagja, amiről eddig nem lehetett beszélni az 50-es, 60-as évek első felében. Itt merül föl az a kérés, hogy legyen egy kisebbségi könyvkiadó, induljon magyar, illetve német nyelvű műsorra a román televíziónak, bővítsék a rádióműsor kínálatot, és más hasonló jellegű kérdések. Ezek közül néhány meg is valósul ebben az időszakban, a Kriterion könyvkiadó ugye a 60-as évek végén indul el, akárcsak a Román TV magyar nyelvű adása, és az új Székely megyékben különböző kulturális intézmények alakulnak meg, napilapok, társulatok, művészeti csoportok, és egy másik nagyon fontos dolog, hogy a Székelyföldön, tehát a magyar többségű területeken a párt egy kettős hatalmi szerkezetet épít ki, ami azt jelenti, hogy a helyi magyarok is többé-kevésbé részarányokhoz mérten arányosan vannak jelen a helyi pártvezetésben. Ugyancsak 68-ban létrehozzák a Magyar Nemzetiségi Dolgozók Tanácsát, ami egy propaganda eszközként elképzelt szervezet, de hozzá kell tennem, és itt nem értek egyet azokkal a történészekkel, akik azt mondják, hogy ez a szervezet egy kirakat szervezet volt már a kezdetektől. Volt ennek a szervezetnek egy rövid időszaka, ennek az iratanyagát most kutattam, tehát most találtuk meg az iratanyagát a tavalyi évben. Volt egy felívelő időszaka is, amely során el tudta látni azt a szerepet, amit nagyon sokan szerettek volna, hogy ellásson a magyar értelmiségiek közül, és pedig az, hogy hát nem volt egy párt, nem volt egy önálló érdekképviseleti szervezet, de az ülésein és a pártvezetésre való közös tanácskozásokon a magyar értelmiségnek lehetősége volt egy rövid ideig tolmácsolni azt, hogy milyen kulturális igényei lennének ennek a közösségnek. És egy másik nagyon fontos dolog, ami hasonlóképpen működött, mint a Magyar Autonóm Tartományban, hogy a pártvezetés úgy integrálja a magyar politikai és kulturális elitet, hogy lehetővé teszi számukra azt, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy kettős identitás megélése. Ez azt jelenti, hogy a politikai ideológiai lojalitás fejében, tehát hogy mi hűségesek vagyunk a román pártvezetéshez, tehát a politikai lojalitás fejében a pártvezetés engedélyezi a nemzeti identitás bizonyos körülmények között történő ápolását. Tehát így elmutatjuk, hogy mondok 3-4 nevet, Sütő András, vagy Domokos Géza, vagy Király Károly, vagy Fazekas János ebbe a kategóriába tartozik, és gyakorlatilag magas állami funkciókat töltenek be, illetve értelmiségi pozíciókat, hűségesek a pártvezetéshez ebben az adott időszakban, de ugyanakkor a népszolgálatiság jegyében megpróbálnak kisebbségi közösségszervezői munkát is betölteni. És ez a rendszer működik körülbelül a 60-as évek közepétől a 70-es évek első feléig, amikor is 71-ben megjelennek a júliusi tézisekként nevezett párt ideológiai utasítások, amelyek révén elkezdődik a kiskulturális forradalom Romániában is, amit mi minikulturális forradalomként nevezünk. És ez a politikai hatalomgyakorlás, a gazdaságpolitikai elképzelésekben egy lassú változást, de gyökeres változást eredményez. Véget ér a liberális időszak, és a gazdaságpolitikában a pártvezetés Ceausescu vezetésével visszatér a neosztálinista gazdasági irányvonalhoz, iparosítás, urbanizáció és semmiféle reform. Tehát itt Románia teljesen más utat jár be, mint Csehszlovákia, vagy Magyarország, vagy Lengyelország, ahol a rendszert reformálják, vagy engedményeket tesznek különböző gazdasági téren. Hatalomgyakorlás területén is egy központosítóbb és túlzottan ideológikus rendszer épül vissza, és a párt felszámolja szép lassan mindazt, amit a 60-as évek liberalizálás időszakában megteremtett. És ezzel párhuzamosan elkezdenek visszaépülni, leépülni, vagy tartalmilag kiürülni a magyar intézmények is. Egyre több politikai elvárást kell teljesíteniük, olyannyira, hogy egyre kevesebb hangsúlyt kaphat az, amit mi mondjuk magyar specifikumként említenénk, vagy neveznénk meg. És a 70-es évek ez a kiürülési időszakot jelentik a magyarság számára. Itt mondanám el azt is, hogy ekkor kezdődik el a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának a tartalmi kiürülése, és ezt két szinten lehet megfogni, ez nagyon izgalmas kérdés, és újszerű is ebben a kontextusban, hogy egyrészt Ceausescu 74-ig részt vesz a tanács plenáris ülésein, 74-től már nem vesz részt, hanem valakit küld maga helyett, ez egy fontos jelzés. Ugyanakkor a plenárison már nem lehet fölvetni azokat a hangsúlyos magyar kérdéseket, amit meg lehetett tenni 69-ben vagy 71-ben. 71-ben még olyan emberek is, mint Sütő András, vagy Domokos Géza, vagy Kányádi Sándor is szóhoz jut. 70-es évek közepétől már nem, és egyre több magyar nemzetiségű, de a magyar kulturális életben kevésbé jártas pártkádert neveznek ki a szervezet élére. Itt meg kell említenünk a Koppándi Sándor nevét, aki titkára lesz a szervezetnek, de a Vince János neve is ide sorolható. Aztán 79-től pedig leváltják az értelmiségi vezetőjét ennek a szervezetnek, aki Péterfi István volt Kolozsvárról. Hát ő sem vállal sok konfliktust a pártvezetésre, de őt Gere Mihály, egy szintén politikai aktivista veszi át. Tehát egy ilyen kiürülési folyamat kezdődik el. Ugyanakkor sorra születtek meg a magyar nemzetiséget hátrányosan érintő intézkedések. Az iskoláztatási törvény például előírja azt, hogy csak 25 diák fölött rendelkező osztályban lehet tannyelvű osztályt indítani. A románok esetében ugye ezt meg lehet 3 vagy 4 diákkal is. Elszállásolási törvény, és a Securitate is egyre szorosabbra fonja a csápjait, a megfigyelését a magyar értelmiségiekkel szemben. Az igazi bedurvulása, becsavarodása, bekeményítése a rendszernek az a 80-as évek elején következik be, amikor a román rendszer egy meghasonulási folyamatának a végéhez érkezett. Pontosan ez a merev sztálinista irányzat már nem képes a reformokra, nem képes megváltoztatni az irányvonalát, és gyakorlatilag bemerevedik ez a rendszer, nincs kiút, és egyre inkább egy ilyen önspirálba keveredik, ahonnan egyszerűen képtelen majd visszafordulni. És ennek negatív kihatásai lesznek a nemzetiségpolitikára is. Mindaz, amiről beszélgettünk, hogy egy ilyen többé-kevésbé arányban vagy egyensúlyban működik, a pártvezetés szakít gyakorlatilag ezekkel a technikákkal, és elkezdődik a Ceausescu rendszer második és legsötétebb időszaka, a 80-as évek, amikor már a rendszer nyíltan kisebbségellenes politikát folytat, és mindaz, amit mi esetleg pozitívumként neveztünk meg a 60-as évek, 70-es évekre vonatkozóan, azok megszűnnek. Tehát azok a technikák, azok a politikák, amelyeket alkalmazott, teljes mértékben megszűnnek, és mondok akkor néhány példát. A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsát teljesen kiürítik, 84-ben Hajdú Győző feljelentése alapján kirúgják a még megmaradt magyar értelmiségieket a szervezetből, és ettől kezdve már csak akkor ül össze a tanács, hogyha valamiféle propaganda akciót kell lebonyolítani a pártszervezés számára, Például 87-ben Magyarországon megjelent Erdély történetét kellett elítélni, ez egy nagyon kényes és fontos kérdés volt. Aki még esetleg magyar szempontból fontosnak tartotta a tanácsban a jelenlétét, az elhagyta a tanácsot ebben az időszakban. Tehát csak ekkor, és teljes mértékben olyan aktivisták, olyan magyar nemzetiségű vagy magyar származású aktivisták kezébe helyezik ezt a tanácsot, akik ugyan magyar közegből jönnek és magyar nemzetiségűek, de már nagyon régóta elvesztették a kapcsolatot a háttérközösségükkel, és gyakorlatilag kiszolgáltatottak voltak úgy anyagi, mint ideológiai szempontból a pártvezetésnek, és nem volt magyarországi kapcsolathálózatuk sem, ahova vissza tudjanak húzódni, mint Sütő András vagy Domokos Géza. Hasonló módon leépíti a magyar többségű területeken azt a kettős hatalmi szerkezetet, tehát ott is egy hatalmas káder cserére kerül sor, és már nem elégszik meg a Székelyföldön, hogy megkeresse a rendszerhez még lojális magyar kádereket, egyre több román nemzetiségű kádert neveznek ki. A 80-as évek második felében az abszolút magyar többségű Hargita megye élén már román nemzetiségű első titkár áll története során először, de a Hargita vagy Kovászta megyei tanácsok is már román többségűek. Ezek a dolgok folyamatosan leépülnek, és akkor elérkezünk egy nagyon kényes ponthoz is, tehát kiújul egy diplomáciai hidegháborúnak is nevezett állapot Magyarországgal, ami azt jelenti, hogy Magyarország ugyan a 60-as, 70-es években a mosoly diplomácia jegyében próbálkozott a jószomszédsági alapokon nyugvó kapcsolatot kiépíteni Ceausescuval, ez nem működött. 77-ben Debrecen Nagyvárad találkozón kiderült, hogy ez nem működik, és ekkor a magyarországi, főleg népi baloldali elit nyomására Kádár bedobja a törülközőt és szabad utat enged annak, hogy a magyar külpolitika tematizálja, felhozza a nemzetközi fórumokon is az erdélyi magyarság egyre romló ügyét. A 80-as években a magyar apparátus már teljes mértékben ezen dolgozik, és ennek hatására beindul egy ilyen történetírási vetélkedés a két ország között, ugye Erdély fő téma köré építve, és eljutunk arra a szint, hogy a 80-as évek végén már teljes mértékben egy diplomáciai hidegháború dúl a két ország között, olyannyira, hogy a diplomáciai életben lehetséges legdurvább megoldások is napvilágra kerülnek, tehát diplomatákat utasít ki a két ország kölcsönösen. És a 80-as években ez a rendszer folyamatosan megy, egy végkifejlet fele halad, és a rendszer itt már egyértelműen kompromisszum nélkül arra törekszik, hogy homogenizálja a román társadalmat etnikai szempontból is. A szocialista nemzet fogalmát teljesen átértelmezik, megerősödik az etnikai elem ebben a felfogásban, és a rendszer hozzálát a homogén román társadalom megteremtéséhez. Szociális szempontból, társadalmi szempontból ez mindenkire érvényes volt teljes Románia szinten, azonosan gondolkodunk, az új típusú embert hozzuk létre, de a kisebbségek számára bizony ez nemzeti önazonosságuk feladását is jelentette volna. Amíg megmaradt zsidók emigrálnak Izraelben, illetve a németek eltávozását is jelentős mértékben nem hogy megkönnyíti, hanem elősegíti a román politikai rendszer, a magyarok számára pedig egyfajta beolvadást, asszimilációt irányoz elé, és egyre keményebben tartja kezében a román rendszer ezt a kérdést. Itt még az előadásomban elhangzott még két fontos dolog, tehát hogy a Magyar Nemzetiségi Dolgozó Tanácsának is ez a három korszaka, ezt még egyszer összegezném, hogy van egy rövid fellendülés, aztán a szép lassú leépülés, és a végén pedig a román rendszer teljes kiszolgálása lett a feladata, és ez a szervezet 89-ben a forradalom során megszűnik, felszívódik, és itt egy törés következik be a vezetőségét illetően, tehát azok a magyar értelmiségiek, aktivisták, akik 89-ig kitartottak a szervezetben, azok a rendszerváltás után a magyar közösség, hát szerintem megérdemelt nem tetszését kapták jutalomként, és így a Hajdú Győző vagy a Koppándi Sándor esete mutatja, hogy hát ők már nem tudtak visszatelepedni sem a hátországukba, a Szovátára vagy Marosvásárhelyre, hanem Bukarestben kényszerültek maradni. Hát Gere Mihály pedig tudjuk, hogy a 89-es forradalom perében el is ítélték, és börtönbüntetést is kapott. Még egy fontos adalék maradt, ebben a korszakban, a Ceausescu korszakban két fontos generációs elitcsoport tevékenységéről beszélhetünk. Vannak az úgynevezett 1968-asok, a 68-as generáció, itt is a már említett négy nevet tudnám példaként fölhozni, Domokos Géza, Sütő András, Fazekas János vagy Király Károly nevét, akik már a román rendszerben, tehát a második világháború után szocializálódnak, ismerik a párt vonalat, a pártban is dolgoznak, de addig, amíg számukra lehetővé teszi a pártvezetés a már említett kettős identitás ápolását, hogy mi a nemzetünkhöz is tartozunk, de ugyanakkor elismerjük a párt iránti lojalitásunkat is. Amikor a 80-as évek közepén a párt ezt nem teszi már lehetővé, amiről említettem, hogy megváltoznak a viszonyok, akkor ezek az emberek kiszorulnak, vagy szakítanak a pártvezetéssel. Király Károly nyíltan, már egy picit korábban, Fazekas 84-ben kerül Holtvágányra, Sütő egy picit később, és Domokos is Holtvágányra kerül. Ezen generáció számos tagja, vagy a Bodor Pál nevét is említhetem, ők aztán Magyarországra távoznak, vagy a 80-as évek végén már elszigetelve, a SZEKU által figyelve, megszorítva élnek. Van egy másik generáció, a 80-as évek generációja, inkább értelmiségiek, mert ugye már politikai pályát nem nagyon lehetett befutni a 80-as években fiatalként. Őket már kevésbé integrálja a rendszer magába, hisz nincs szüksége egy gondolkodó értelmiségi elitre. Ők nagyon nehezen integrálódnak a szűkös romániai magyar intézményrendszerben, de ők már egy teljesen más szemléletmódot jelenítenek meg, mint az előző generáció, aki bármennyire is szembe ment a pártvezetéssel, de a pártnak csak a nemzetiség politikáját bírálta. Király Károly is, Sütő András is, és mások is. Tehát nem a kommunista ideológiát kérdőjelezték meg a maga teljes egészében, hanem annak a nemzetiség politikai vonatkozásait. Ez az új generáció, Tamás Gáspár Miklós nevét mondhatnám, hogy a Szőcs Géza nevét, de még számos kolozsvári értelmiségi, ők már másképpen gondolkodnak, ők egyértelműen a nemzetközi fórumokat látják, mint olyan lehetőség, hogy a magyar kérdést tematizálják, kivigyék a nemzetközi közvélemény elé. Ők már Magyarországgal egy más típusú viszonyt építenek ki, és gyakorlatilag az ő ellenállásuk már túlmutat a párton belüli bírálatok megfogalmazásán, és itt ha csak egy dolgot említsek, tehát így született például a nagyváradi kolozsvári ellenpontok szamizdat kiadvány, ami nagyon keményen bírálta a román politikai rendszert. Tehát így érkezünk meg a 80-as évek végére, a magyar társadalom egy meglehetősen ostromolt és nagyon nehéz defenzív állapotban élte meg 89-et. Záró gondolatként azt mondanám el, hogy egy olyan helyzetbe került a 80-as évek végére, amelyre a magyar intézmények szinte teljesen kiürültek, és gyakorlatilag két szálon volt képes még a magyarság, a magyar elit valamiféle hálózatot működtetni, kapcsolatban lenni egymással. Egyik az egyházak voltak, amelyek egyrészt a hatalom által megszorított helyzetben voltak, ugyanakkor a hatalom által behálózott helyzetben és a SZEKU által behálózott helyzetben voltak, ugyanakkor egy értelmiségi hálózat maradt, ez a Kriterion és a Domokos Géza körül működő kör, tehát gyakorlatilag már csak ő tartotta a különböző városokban újságok, egy-egy színház vagy más intézmény mögé csoportosuló románai magyar elitet. És érdekes, hogy aztán később a rendszerváltás pillanataiban ebből a két generációból alakul ki az akkori románi magyar társadalom érdekképviseleti szervezetének vezetősége, persze kiegészülve a forradalom során jövő új generációs tagokkal, de ez már egy másik történet, az már a rendszerváltás utáni történet.